Miskolc belvárosi színház történeti séta Dériné a Latabárok és társaik nyomában címmel a Színházi Alkotók Védőszentje Szent Genezius ünnepének előnapján augusztus 24-én szombaton várják a közönséget a Deák térre, illetve a Thália házba. A program elindítója Mikita Gábor színháztörténész, muzeológus a vendégünk. A nyári hónapok nem csak a meleg miatt nehezek, hanem talán azért is a kultúrabarátoknak, mert hát jóval kevesebb olyan alkalom van, amikor el tudunk menni egy-egy eseményre, egy-egy színházi bemutatóra. Hát egy kis színházi előzetes, mégpedig a Miskolci Nemzeti Színház évfordulója kapcsán. De mindaz a gondolat, az az ötlet, amelyről most Mikita Gábor színháztörténész, a Miskolci Herman Otto Múzeum Thália Színész Múzeumának vezetője mesélni fog. Hát ez az ötlet még tavaly született. Köszöntöm a stúdióban.
Én is köszöntöm a hallgatókat. Valóban egy új ünnepet szeretnénk elindítani, a Genezius ünnep ennek a megnevezése, amelynek középpontjában Szent Genezius áll, a színházaknak a védőszentje.
Mit kell tudni róla, hiszen nem ismert az ő neve?
Be kell vallanom, hogy én magam is 2 évvel ezelőtt fedeztem fel, hogy van egy ilyen szentünk. Külföldön népszerű, ismert személyiség ő. A történetét a Vértanúk cselekedetei írja le, 3. század fordulóján élt, egy római színész volt, aki a sikereit a keresztények kigúnyolásával élte el, tehát az ő produkciói, zenéi és előadásai arról szóltak, hogy két gúnyolta a keresztényeket, az áldozást például, és olyan sikere hírneve lett, hogy a császár, Diokleciánus császár, aki pont ebben az időben egy nagyon kemény keresztény üldözésbe fogott, felkérte, hogy akkor hozzon létre egy olyan előadást, amely a császárt helyezi isteni fénybe, az ő római uralkodói vallását fényezi, és közben teljesen megsemmisíti a keresztényeket. Genezius ezt vállalta is, és amikor az előadásra sor került, akkor a csúcsponton, az áldozásnál kapott egy égi sugallatot, és ott megvallotta azt, hogy ő maga is most már kereszténynek tartja magát, és Jézust tiszteli. Az egyik változat szerint ott azonnal kivégezték, a másik szerint kínozták, és akkor is megtartotta a hitét. És így lett a színészek védőszentje. Egy nagyon izgalmas a történet, egyértelműen ugye a Pál fordulásnak a története, hogy Saulból hogyan lett Paulus, de számomra színházzal foglalkozó embernek nagyon izgalmas, hogy egy komédiás eldobja a csörgősipkát, helyette a keresztet emeli fel, és megtisztulva hogyan válik szentté. Tényleg egy nagyon teátrális pillanat is, és nagyon hamar elindult az ő kultusza. A nagyságát vagy fontosságát jelzi például az is, hogy a Vatikánban a Szent Péter téren ugye sok-sok szentnek a szobrát találjuk, láthatjuk, és ott van közöttük Genesiusnak a szobra is, ahogy a milánói dómban is a szentek között megtaláljuk az ő szobrát.
Említettük a beszélgetésünk elején, hogy hát tulajdonképpen nem sokat tudunk erről a szentről, de vajon a nemzetközi irodalomban hol találjuk meg az ő életének a lenyomatát?
Nagyon megfogott engem az, hogy például Londonban az Operaház mellett van egy templom, a színészek temploma, ahol az ő kultusza nagyon markánsan él, és ahol például heti rendszerességgel tartanak a színháziaknak misét, a keresztény színháziaknak az egy állandó találkozóhelye. Ugyanezt megtaláljuk például Amerikában is, New Yorkban, a Broadway-n van egy ugyanilyen színház, amely Genezius tiszteli, és amely állandó találkozóhelye a színészeknek, de lehetne sok nemzetközi példát mondani, és megint csak a nagyságát, fontosságát mutatja, hogy például Írországban létrejött egy Genisius társaság, II. János Pál pápa kezdeményezésére, amely alapvetően egy nemzetközi imaközösség, és a színház világában, a film világában dolgozókért imádkozik, és az ő védelmükért, oltalmukért működnek. Ezek nagyon erős pontok. Nálunk nyilvánvalóan a szocializmus nem arról szólt, hogy a védőszenteket reklámozzuk, de nagyon érdekes, hogy azért megtaláljuk az ő nyomát is, tehát ez például egy hibám, hogy Hevesi Sándornak a leghíresebb színdarabja, ő rendező, nemzeti színházigazgató volt, a Császár és Komédiás című darabja, az pontosan ezt a történetet dolgozza fel, csak hát nyilvánvalóan egy keresztény témát feldolgozó darabot nem nagyon szoktak játszani, de például egy regényes, egy magyar regény született néhány évvel ezelőtt ebben a témában. Szegeden van például egy amatőr társulat, amely Genisius nevét viseli, és egyszer-kétszer úgy felmerül az ő neve, tehát halványan azért itt-ott lehetett tudni rólunk, róla nálunk is, de mondjuk nincs úgy jelen, mint mondjuk Szent Márton a borászoknál, vagy Folórián mondjuk a tűzoltóknál, pedig hát a színház világa is az, ahol azért szükségünk van a védőszentek támogatására, hiszen minden előadás ugye egy halálugrás a nullából, a semmiből kell teremteni valamit, és hát az is jellemző, hogy bármennyire bohímeknek tartjuk a színházi világot, és nem a Isten hívőségükről híresek, de azért ugye mit mondanak akkor, amikor azt gondolják, hogy egy előadás az igazán tökéletes volt, és mély volt, és ennél szebben nem lehetett megcsinálni, az, hogy ma este eljött az Isten.
Igen, és Szent Genisiusnak a hírneve Miskolcon is elterjedhet, mert hogy az a program, amelyet Mikita Gábor és családja tavaly megálmodott, tulajdonképpen hagyományteremtő szándékkal indul, gondolom én.
Pontosan, pontosan. Én a lassú építkezésnek vagyok a híve, tehát tudom, hogy a mai világ arról szól, hogy ezerrel kell harsogni és nyomulni. Mi nem ilyen típusúak vagyunk, tehát ezért is a szép koncentrikus körökben való építkezést valljuk. Tavaly egy nagyon hangsúlyos pillanatban, ugye a 200. születésnapon az Árszakra Miskolci Fesztivál elindításához kötődően hirdettük meg ezt a programot, és akkor ugye egy előadás keretében mutattam be Szent Genisius alakját, fontosságát, amelyet aztán követett más előadás is, mert volt érdeklődés a téma iránt, illetve a sajtó is ugye hírül adta, tehát akkor elindítottuk ezt a gondolatot. Nagyon fontosnak tartottam, vagy tartom, hogy mint lokálpatrióta ember, hogy ennek az ünnepnek a megteremtése ez Miskolchoz kötődjön. Tehát el lehessen mondani, hogy a gyökerek innen indultak, ezért tartjuk idén is a Színész Múzeum keretein belül ezt a programot. Jövőre szeretnék tovább lépni, a városon belül megvannak azok a barátaink, azok az intézmények, amelyeknek természetes az, hogy ehhez az ünnephez csatlakoznak, tehát magyarázni sem kell, hogy ők miért fognak ebbe bekapcsolódni, és aztán egy újabb kör, amikor majd megszólítjuk a városon túl, az országon belüli színházi barátainkat, intézményeket, hogy akkor kapcsolódjanak bele ebbe az ünnepbe. Azt gondolom egyébként, hogy maga a dátum, hogy augusztus 25-ére esik Genisiusnak az ünnepe, az egy nagyon szerencsés dátum, hiszen a színházak augusztus 20-a utáni napokban kezdenek újra dolgozni, akkor tartják az évadnyitó társulati üléseiket, akkor kezdődnek az első próbák, tehát tulajdonképpen egy színházi évadnyitásnak a kezdete is lehet. Egy szép ünnepi pillanattá emeli még inkább azt, hogy újraindul az évad.
Na hát akkor most nézzük a részleteket, miből áll össze ez a Szent Genézius ünnep.
Igaz, hogy augusztus 25-e Genézius ünnepnapja, viszont itt Miskolcon ugye 24-e szintén egy nagyon jeles napunk, hiszen akkor adták át 1857-ben a Miskolci második színházunkat, tehát ez egy kiemelt nap, ezért úgy gondoltuk, hogy tartsuk a programot 24-én szombaton, a színházunk születésnapján, Genézius ünnepének az elő napján, ami hát szintén egy bevett dolog, hogy sokszor az ünnep előestéjén, előnapján emlékezünk, tisztelgünk. Éppen így két irányú is a programunk. Augusztus 24-én, tehát szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik az első programunk. A Deák térre várjuk a látogatókat. A színházi promenád az ugyanis egy belvárosi színháztörténeti séta. Körbejárjuk a belvárost, a Deák tértől a Dériné utcán sötét kapun keresztül az Avasi temetőig, Dériné házáig. Ismerős épületeket, ismerős házakat fognak látni a velünk tartók, de közben megismerhetik a miskolci színjátszás születését, azt, hogy miért, hogyan lett a magyar színjátszásnak a bölcsőhelye Miskolc, és azt gondolom, hogy egy jó pár meglepetés, vagy újdonság is éri majd a velünk tartókat, hiszen ha megkérdeznénk, szerintem nem sokan tudnák megmondani, hogy hol született Miskolcon Jókainé Labor Falvi Róza, vagy a Csárdás királynő szövegkönyvírója Jambak Béla. Kevesen tudják azt, hogy a latabároknak hol voltak házai, hol volt a családi otthonuk, és így-így mozaikosan haladva szerintem összeáll egy kép. Ez egy régebbi programunk, egyébként egy nagyon népszerű programja a Színész Múzeumnak. Nyilvánvalóan egy-egy alkalommal, egy 10-15 embernél többet ugye nem tudunk fogadni, tömegek nem jöhetnek egy ilyen nagy sétára, úgyhogy időről időre ezt meghirdetjük, általában mindig jeles napokhoz kötődően. Tehát ez lesz a délelőtti program.
A program bent folytatódik a Thália Múzeumban a Dériné utcán, ami hát egy olyan ihletett környezet, hogy már maga az épület, a kiállítás meghozza az alaphangulatot. Miről szól majd az előadás?
Shakespeare titkos hitélete, ez a előadásnak a címe, a drámaíró és a vallás kapcsolatát tárgyalja. Ugye Shakespeare ahhoz képest, hogy a legismertebb, legtöbbet játszott drámaíró, nagyon keveset tudunk magáról, az emberről, az életéről, ez egy nagy ellentmondás, és hát nyilvánvalóan mindig arra vagyunk kíváncsiak, amiről nem tudunk, tehát mai napig nagyon aktív kutatások folynak Shakespeare személyével kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban ugye mindig kialakulnak kulcs témák, és egy időben ugye elterjedt az, hogy Shakespeare az csak egy sima kis idézőjelbetéve színész volt, és nem is ő írta a darabjait, hanem valamilyen nemes ember, és csak a nevét adta hozzá. És hát például Angliában, Amerikában a szószoros értelmiségi körökben szekták vannak, akik vérre menő harcot küzdenek azért, hogy az ő elméletük legyen az igaz. És valamikor ugye a 90-es évek tájékán került az érdeklődés középpontjába az, hogy Shakespearenek a vallással milyen kapcsolata lehetett. És hát ez ugye főleg azért érdekes, mert az ő korában történt egy nagy váltás, ugye?
Most 1990-ről beszélünk?
Igen, bocsánat, akkor mondom, hogy az...
Igen, tehát a modern korokban vetődött fel ez a kérdés.
Igen. És ez azért érdekes, ugye, mert akkor a Shakespeare idejében számolják fel az angol katolicizmust, és lép helyébe a anglikán egyház és a protestantizmus. Tehát egy váltás, ugye a régi középkori Anglia végét, az újkor kezdetét jelenti ez az időszak. Hát ahogy megvannak a szekták, ugye a Shakespeare-i drámák szerzőjét illetően, nyilvánvalóan ehhez is ugye mindenki a saját hitbéli hovatartozása szerint reagál. Tehát katolikusok is, protestánsok is nyilvánvalóan azt szeretnék, ha hozzájuk tartozott volna a drámaíró, aki ateista, az természetesen meg van győződve arról, hogy Shakespeare sem gyakorolta a vallását, és egy szabad szellem volt. Akik ugye nyilvánvalóan más valláshoz, felekezethez tartoznak, és nem tudnak kötődni, azok megint csak elutasítják a témát, tehát ez egy nagyon kényes kérdés, és hát ugye korábban is, amikor ezzel foglalkoztam, most is, hogy az előadásra készülök, hát döbbenetes látni a szakirodalomban, hogy sorra vesznek bizonyítékokat, amelyek egyértelműek, de nem merik leírni, hogy ez bizonyíték, és nem merik kimondani, amit a dokumentumok egyértelműen mutatnak. Ezt nem fogom most elmondani, mert akkor nem jönnek el a látogatók az előadást meghallgatni, esetleg egy külön beszélgetésben, de tényleg ez egy nagyon tehát tényleg nagyon érdekes, hogy mennyire, amikor az elfogadást hirdetjük minden területen, akkor mennyire zavaró, szó szerint azt írja az egyik szakirodalom, zavaró, hogy mindig előjön egy bizonyos egyházi szála Shakespeare életében.
Azon is meglepődök, hogy ennek ekkora szakirodalma van. Tehát mi mozgatta, hogy ez ilyen fontos kérdéssé vált?
Egyértelműen szerintem egyébként az, hogy tényleg annyira kevés az információ a drámaíróról, hogy mindent próbálunk valahogy nagyon feltárni. Ugye leírták azt is, hogy a Shakespeare életrajzoknak 5%-a a tény, 95% a feltételezés. Mert valóban, tehát személyes hangú írások, levelek, semmi nem maradt fenn. Ami fennmaradt, azok szerződések, peresiratok, vannak évek, amikről egy betűt nem tudunk, de amikor tudjuk, hogy Londonban dolgozott, élt, hát a személyes hétköznapi dolgokról ott sincs semmi információ, tehát nyilvánvaló, hogy ezért ugye arra vagyunk kíváncsiak, amiről nem tudunk semmit. És én azt szoktam egyébként mondani, hogy ha művészetről van szó, művészi alkotásokról van szó, akkor azon belül igazából egy dolog a fontos, hogy a befogadó legyen az olvasó, néző, hallgató, amikor találkozik azzal a műalkotással, akkor benne valami megszólaljon, valamit érezzen, vagy gondoljon, vagy elindítson. Ezen felül tulajdonképpen tényleg teljesen mindegy, hogy most tudunk-e valamit az életrajzáról, a szándékokról és egyebekről. Igazából ennyi lenne a fontos. De ha tovább gondolom, akkor nyilvánvaló, hogy jobban tudhatni egy mű, ha mondjuk vannak háttérinformációim. Például a Hamlet esetében ez nagyon érdekes volt, a darabot rendező, színházi rendező vetette fel egy csoportban a kérdést, hogy ugye Hamletet Wittenbergbe küldik tanulni.
Ugye, amiért, ez a protestáns
igen, központ. És hogy vajon miért oda küldi Shakespeare tanulni? Na most nyilvánvaló nem mindegy, mert ennek is lehet egy hangsúlya a előadásban, hogy miért pont. Na most, ha ezt tisztázni akarom, akkor azért nem árt tudni, vagy nem ártana tudni, hogy vajon Shakespeare hogyan vélekedett a katolicizmusról, hogyan a protestantizmusról, úgy általában hogyan jelenik meg az életműben, milyen körben mozgott például, ugye? És akkor abból már lehet tudni. Mert ha Shakespeare ugye egy átváltott a protestantizmusra, és annak a követője volt, akkor lehet azt gondolni, hogy azért tanul Hamlet Wittenbergben, mert hogy ezzel erősítem az ő pozitív alakját. Ha viszont a katolikus hitét tartotta meg Shakespeare, és nem szimpatizált annyira a protestánsokkal, akkor gondolhatjuk azt, hogy ez azért küldték a szülei Hamletet Wittenbergbe, mert hogy akkor az egy ilyen új káderképzőként is funkcionálhatott. Tehát sokféle megközelítése lehet ennek a kis elemnek. És akkor már rögtön van egy szituáció, amikor el lehet gondolkodni, hogy Shakespeare vajon hogyan viszonyult a valláshoz. És akkor már rögtön fontos kérdés lesz, és akkor nem árt, hogyha az embernek van a kezében egy-két olyan forrás, vagy dokumentum, ami ebben segít elirányítani. Tehát ez csak egy apró példa, igen, hogy alapvetően teljesen lényegtelen, hogy mit gondolt a hitről, de azért, ha egy bizonyos részletben engem érdekel az, hogy ő mit gondolhatott, akkor azért jó, ha vannak háttérinformációink.
Mikita Gábort, a Thália Ház vezetőjét, színháztörténészt hallottuk, aki most elmondja nekünk még egyszer a gyakorlati tudnivalókat, miből áll össze ez a színházi promenád.
Augusztus 24-én szombaton délelőtt 10 órára a Deák térre várjuk az érdeklődőket, ahol egy belvárosi sétát teszünk, majd pedig délután 4 órakor a Dérini utcában levő Színész Múzeumban folytatódik a program, Genézius Estel, amely több programelemből áll, színészimák is elhangzanak, Genézius alakját is megidézzük, majd pedig Shakespeare és a vallás kapcsolatáról hallhatnak egy előadást. Maga a program rendezvényjeggyel látogatható, amely mind a két programra érvényes. Aki szeretne előre regisztrálni, biztosan szeretne helyet biztosítani, az a múzeum telefonszámán vagy e-mail címén teheti meg. Ezt az interneten, honlapon megtalálják, vagy akár személyesen, ha arra járnak, szeretettel várjuk az érdeklődőket.
Nagyon szépen köszönjük az invitálást, Mikita Gábor színháztörténészt, a Miskolci Herman Otto Múzeum Thália Színész Múzeumának vezetőjét hallottuk. Szép együttlétet kívánunk Önöknek, köszönöm, hogy bejött hozzánk.
Én köszönöm az érdeklődést.